Wow, igen. Igen.
Ezután látta négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint széken tartották a föld négy felét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akiknél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 ezer pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 ezer pecséttel megjelölt, Ruben törzséből 12 ezer, Gád törzséből 12 ezer, Áser törzséből 12 ezer, Naftáli törzséből 12 ezer, Manassé törzséből 12 ezer, Simeon törzséből 12 ezer, Lévi törzséből 12 ezer, Isakár törzséből 12 ezer, Zebulon törzséből 12 ezer, József törzséből 12 ezer, Benyámin törzséből 12 ezer pecséttel megjelölt.
Legyen Isten áldása a felolvasott igén szívünk befogadására. Válaszoljunk rá imádságot. Urunk, csodáljuk és sokszor nem értjük, hogy miért is így kommunikálsz ezzel a világgal, miért így beszélsz velünk, hogy kiválasztasz egyeseket és rajtuk keresztül szólsz a többieknek, hogy miért nem szólsz mindenkinek. De talán érthető így. Még most nem azt az időt éljük, amikor állandó jelenlétedet tapasztalhatjuk, amikor mindenkihez egyformán közel vagy, és ezt egyformán érezzük, hanem vannak, akik közelebb állnak hozzád, akikben tudatosult, hogy te vagy az Uruk, Istenük, akik fogják a mennyei adást, és ezek tudják továbbadni a többieknek a földi emberek nyelvén. Köszönjük az első választott népet, amelyik évszázadokon keresztül följegyezte szabadító tetteidet, üzeneteidet, ígéreteidet, amelyik átélte a veled való közösség különleges áldását és erről bizonságot tett, amelyik kihordta a messiást. És köszönjük, hogy azóta a föld minden népéből hívsz el magadnak követeket, akikkel közlöd szándékodat, akiket meg tudsz ajándékozni javaiddal, hogy mindezeket továbbadják. És köszönjük, hogy ehhez a léphez tartozhatunk mi is. Kérünk, hogy igazán újra meg újra föl tudjuk becsülni, és nagy-nagy megtiszteltetésnek tartani, hogy a te néped lehetünk. És hadd legyünk úgy a te néped, ahogy te akarod, a többiekért, akik még nem ismernek téged, akik a világ hangzavarából nem hallják ki a te szavadat. Áld meg bennünket, Urunk, hogy rajtunk keresztül érthető emberi bizonságtétel formájában mégis eljusson hozzájuk a te szavad, hogy te gyermekednek tekintesz minden embert, hogy te hívsz és vársz mindenkit haza az atyai házban, hogy te nekünk készítetted országodat. Áld meg, Urunk, ezt az órát is, amikor itt összegyülekeztünk körét, hogy újra szólj nekünk, nem az egész világnak, hanem most nekünk. De úgy szólsz, hogy amit nekünk mondasz, az sokaknak szól, és lehet vigasztalás. Áldj meg, hogy megértjük szavadat, és tovább tudjuk adni. Ámen. Isten igényének hallgatására készülve, helyünket elfoglalva, a 512. kíséret 5. versét énekeljük. Szólj, szólj, én Isten!
Az Isten betörő szemükről.
minden könnyebb.
Sajátos módon a mai kor embere mindenek előtt vigasztalásra szól. Ezt sokan megállapították, szociológusok, pszichológusok, lelkipásztorok. A mai kor embere hihetetlenül bizonytalan, gyámoltalan, összezavart, és mindenek előtt vigasztalásra van szüksége. Nos hát, ebben a felolvasott igében három nagy vigasztalás hangzik el nekünk. Nyissuk ki a fülünket, hogy meghalljuk. Isten üzeni. A vigasztalás képekben hangzik el, amelyeket János apostol, aki Patmos szigetére volt száműzve, látomásokban kapott, és írt meg számunkra. Az első vigasztalás az első képben van. Látja a földkerekséget, mint egy nagy négyszögű zsebkendőt kiterítve. Igen érdekes, hogy a földről az ókori embernek párhuzamosan kétféle elképzelése volt. Az egyik, hogy az ős óceán nagy vizek fölött egy tányér alapú korong a föld. A föld kerekség, a magyar kifejezés is ezt az ősi képet örökítette meg. Mások viszont, például az óbabilóniaiak ilyen négyszögletesnek tekintették, lapos négyszögnek a földet, amelynek egy-egy sarka van a négy világtáj felé. Most azt látja János, hogy a négyszögű földnek a sarkainál ott áll egy-egy isteni követ, angyal, akikre rá van bízva, hogy engedjék el a feleket, vagy fogják vissza. És azért, hogy melyik angyal kap parancsot, fúj a szél északról, délről, keletről vagy nyugatról. Hát most mind a négy angyal arra készül, hogy valami iszonyatos világorkán törjön ki az utolsó ítélet bevezetéseként. De hirtelen, mielőtt elevesztenék a feleket, jön egy angyal kelet felől, ahonnan a nap is fölkelt, az éltető nap, ahol a védenkertje volt. Ahonnan a messiást is várta Izrael, kelet felől jön egy isteni követ. És azt mondja, hogy várjatok angyalok, ne eresztétek el a feleket. Ne eresztétek el, hogy ártsanak a földnek, az embereknek, a tengernek, az élőfának. Nem, legyen teljes télcsend, még a levél se repüljön. Addig, amíg elpecsételen az Isten szótáit. Ez az első kép, hogy ez az angyal vihar előtti csöndben végig járja a földet, és az Isten szolgáinak homlokára jelet tesz, ezzel elpecsételi őket az Isten tulajdonát. Igen, így pecsételték el az ókorban a jószágot, meg a rabszolgákat. Ott viselték a homlokukon a jelet, hogy kinek a szolgái. A mi Istenünk szolgái, mondja az angyal, most jelet kapnak, mielőtt jön az utolsó nagy ítélet. Kik ezek az Isten elpecsételtjei? Azt olvassuk, hogy Izrael törzsei. Voltak, vannak, akik a vér szerinti Izraelbe gondolnak. Tehát, hogy az Isten az ő első választott népét pecsételi el. De ez a képet pontosan kibontva, a részleteket megfigyelve nem valószínű. Hát először is a szám, ugye 144 ezer, 12×12 ször ezer, ami a legnagyobb szám a Bibliában. Ez az Isten népének a teljessége. A 12 Jákob fiainak száma, utána Izrael törzseinek száma, de Jézusnak is 12 tanítványa volt. A 12 a mindenkori Isten népének a szimbolikus száma. Ezek pedig szimbolikus számok. Hát ezek a törzsek számra rendkívül eltérőek voltak. Voltak nagyon erős törzsek a régi Izraelben, például Efraim vagy Júda törzse, és voltak nagyon kis létszámúak, például Simeon törzse vele is voltak Júda törzsébe. Hogy mindenhonnan éppen 12 ezeren lennének, ez teljesen lehetetlen. A számok tehát nem valóságos számok a vész szerinti Izraelre, hanem csak jelképes számok lehetnek. De vajon a vész szerinti Izraelre gondolunk? Gondolunk a látó? A törzsek felsorolásából hiányzik egy. Dán törzse. Ha a vér szerinti Izraelre gondolunk, ott kéne lenni Dánnak is. Mert bár Jézus korára ezek a törzsek már réges-rég összekeveredtek, a családokban azért számon tartották, hogy ki melyik törzsből származik, és Jézus korában is voltak sokan, akik számon tartották, hogy ők Dán törzséből származtak. Ez a törzs viszont kimarad ebből a jegyzékből. A 12 úgy jön ki, hogy aztán József két fia szerepel, illetve ő maga és az egyik fia külön. Miért maradt ki Dán törzse? A Bírák könyvéből tudjuk, hogy ez a törzs bálvány imádásra adta magát már a honfoglalás utáni századokban. A Bírák könyve részletesen leírja, hogy hogyan először a többi törzs között lakva, aztán kivándorolva a többi törzs határainak a szélére, ott külön szentélyt épített magának. Ez a törzs volt az első, amelyik így kollektíve bálványimádásra adta magát. Ezt aztán a késői zsidóság kihegyezte, kiszínezte, és úgy tartották, hogy ennek a törzsnek az ura, fejedelme tulajdonképpen nem az Isten, hanem maga a sátán. A királyok korában éppen Dán városában, a törzs újonnan épített fővárosában egy olyan szentély volt, ahol bálvány áldozati kultusz, ahol pogány formájú, mintájú istentisztelet folyt egy arany bika körül, elvileg Izrael istenét imádták így, de pogány. A két testamentum közötti zsidó hagyomány úgy tartotta, hogy ebből a törzsből fog jönni az ellenmessiás, az antikrisztus. Ez a törzs tehát Izrael gondolkodásában Jézus korára úgy szerepelt, mint a hitehagyott. Az áruló, aki elpártolt Izrael istenétől, a maga útját választotta, nem tartozik igazán Isten népéhez. De hát lehetetlen, hogy ebből a törzsből senki ne lett volna, aki igazán Istenben. Látjuk, hogy a törzsek elnevezése is ilyen formán jelképes. Annál is inkább, mert a törzsek felsorolása az Ószövetségben többször előfordul, és mindig a legidősebb fiú, Róben szerepel először. Itt Júda. Júda, akitől származott Dávid, és akitől származott Jézus, a messiás, az Isten egyetlenszerű teljhatalmú követe, a megáldoztató bárány. Ő van az első helyen. Nyilvánvaló tehát, hogy János apostol ebben a szemléletben beszél egy lelki Izraelről, nem a test szerinti Izraelről, aki vér szerint Jákob fiaitól származik, hanem azokról van itt szó, akik hűségesek maradtak az Istenhez, az Isten szolgái, így is olvassuk. A Galata levélben Pál az új szövetség népét, a zsidókból és nem zsidókból egyformán összeálló új gyülekezetet nevezi Isten Izraelének. Jakab apostol így kezdi a levelét, Jakab, Istennek és Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a 12 törzsnek a szétszórtságban. Ez a 12 törzs már nem Izrael 12 törzse, hanem ezek a keresztény gyülekezetek, ahol zsidók és nem zsidók együtt vannak. És még valami. Amikor János azt látja, hogy megjelenik az angyal kezében a bélyegzővel, és a pecsétet ráteszi az Isten hűséges szolgáinak homlokára, akkor szinte szó szerint egy ezékieli igét idéz a látomás leírásában. Ezékielnek volt századokkal korábban egy ilyen látomása, hogy a hűtlen Jeruzsálemet elhagyja az Isten. Kivonul abból a templomból, ahol eddig őt imádták. Látja, hogy az Isten fölkel trónusáról, a fridládáról, és elindul a templom kapuja felé, megy ki a templomból az Isten. És megáll a küszöbön, és azt mondja, hogy addig nem megyek tovább, míg el nem pecsételitek azokat, akik szomorúak a jelenlegi állapotok miatt, és akik bennem hisznek. És az a jel, amit Ezékiel szerint akkor az Isten hűséges szolgáira tettek, egy tébetű volt. A tébetű az óhébeli írásban kereszt, egy megtört kereszt. Lehetetlen, hogy János apostol, aki ott állt a kereszt alatt, amikor Krisztust megfeszítették, ne kapcsolta volna össze a kettőt. Hogy amikor az Isten angyala megjelöli az Isten hűséges szolgáit, az elpecsételteket, akkor egy tavat, egy keresztet tesz a homlokukra. Az első keresztjének közt ez volt a jel. A keresztjének találkoztak, ezt írták egymás homlokára. A keresztelés után kézzel egy keresztet nyomtak oda a megkeresztelt homlokára. A kereszt volt az első jel, amely a kereszténység ismertető jele volt. Aztán jött sok más hozzá. Nos hát, úgy tűnik egy ilyen alaposabb elemzés után, hogy a lelki Izraelről, az Isten Izraeléről, a szétszórtságban élő új szövetségi 12 törzsről beszél itt János apostol. Szimbolikusan, az ószövetségi neveket használva, de mondom, nem az ószövetség gyakorlata szerint, és ezzel jelzi, hogy nem egészen a vér szerinti Izraelről van szó. A lelki Izraelről, a Krisztus népéről. Rólunk van szó. Az e földön élő és a többiek közt elkeveredő, nem együtt álló, együtt küzdő, hanem szétszórtságban egyenként küzdő Isten népéről van szó. és őket a világ sokszor nem ismeri. Vagy ha fölismeri, hogy Istennek tartoznak, lehet, hogy csodálkozik rajtuk, lehet, hogy bosszankodik rajtuk. Az, hogy az Istenhez tartozunk, ez nem olyan nyilvánvaló dolog. Ez igazából csak az Isten tudja, meg mi, meg én. Az Istenhez való tartozás egy ilyen belső meggyőződés. Ez a pecsét, ez nekünk szól elsősorban. Te, aki hiszel bennem, aki beszélgetsz velem, aki gyermekednek, gyermekemnek tudod magadat, te legyél nyugodt, számon tartalak, az enyém vagy. Elpecsételtelek. Ott van rajtad a jel, amit nem lát a világ, de én számon tartom, hogy te az enyém vagy, mondja az Isten, most éppen nekünk mondja. Nekünk mai szétszórtságban élő szolgáinak, a küzdő egyháznak itt a földön, ne félj, megjelöltelek. Számon tartalak, enyém vagy. Ez azt jelenti, hogy egy láthatatlan lelki család tagjai vagyunk. Ez a család időnként így együtt is megjelenik, például most. A hétköznapokban szana szét vívjuk a magunk harcát, most itt együtt ülünk a mester lába előtt, hallgatjuk szavát, most egy kicsit érzünk abból, hogy együtté tartozunk, egy család tagjai vagyunk, az Úréi vagyunk. De ezt általában csak belünk érezzük. De belül ugyanezt az otthonosságot érezhetjük bármikor. Igen, nekem van hova hazamennem. Nekem van atyám. Nekem van otthonom. Én az Istennel reggeltől estig együtt lehetek, beszélgethetek vele. Ebben az otthontalan világban, ahol bomlanak föl a családok, hihetetlen mértékben és elkeserítő módon, ahol a megkötött házasságoknak több mint a fele fölbomlik, nem beszélve azokról a kapcsolatokról, amiket meg se kötnek, valahol én otthon vagyok. Biztonságban vagyok, számon tartanak, értékesnek tartanak. Ez egy óriási dolog, testvére. Én hiszem, hogy minden ember igazából az otthon biztonságára vágyik, csak sok minden miatt ezt nem jó helyen keresi, nem jól keresi. És az egész életen keresztül szerencsétlenkedik, hontalankodik, hajléktalankodik. Mi Istennél otthon vagyunk. Ez sok esetben védelmet is jelent, kicsit továbblapozva, 9. fejezetben olvassuk majd, hogy egy bizonyos csapás idején az Isten a megpecsételteket megkíméli. Nem veszi el a földről. Itt vagyunk azok között, akik azt a csapást szenvedik. De abból a csapásból éppen kimaradunk. A másikból nem maradunk ki. A hívők osztoznak a hívetlenek sorsában, mi is ugyanúgy lehetünk betegek, elkaphat a járvány, ugyanúgy érinthet bennünket a háború, a munkanélküliség, bármiféle üldöztetés, mint minden más ember. Ami az emberi sorsok hozzátartozik, az a mi sorsokon is hozzátartozik. Jézus se azért imádkozott, hogy vedd ki atyám őket a világból, hanem azért, hogy őrizd meg őket e világban a gonosztól. Tehát az elbecsételtek ebben a világban élnek, és általában osztoznak a világ mindenféle nyomorúságában. A szegénységében, a betegségében, az üldöztetésében osztoznak. De közben tudják, hogy minket az Isten számon tart. és nem szolgáltatjuk teljesen, megvéd. És bizonyos vetedelmekből kiment. Ó, hányszor éltük át ezt, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy számítottunk rá. Talán ahogy akartuk is, másképp történtek a dolgok, de hála Istennek másképp. Hogy nem tudtam elindulni, ahova akartam, de ha elindultam volna, arra vonatra szálltam volna fel, melyik kisikott. Hogy nem tudtam valamilyen programban részt venni, de akik abban részt vettek, elkapták a járványt. Én nem kaptam el. Hogy pár méterrel előttem zuhant le egy ág, és éppen meg tudtam állni, és nem ráncolom. És nem tovább. Én azt hiszem, hogy ezeket az Isten kímélő csodáit is átélik nem hívő emberek is. De utána megrázzák magukat, és azt mondják, hogy na, ezt megúsztuk. És ezzel az egész fölött napi rendet érünk. Testvéreim, mi ne térjünk napi rendbe, mi az elfecsételtek, akik az Istennel állandó beszédes kapcsolatban vagyunk. Mi, akiknek otthonunk az Isten és Atyánk. Mi, akik tudjuk, hogy tőle van ez a számtalan megkímélő, bajból kimentő, jobbat kínáló csoda. Mi ne menjünk el fölötte simán, hanem álljunk meg, csodálkozzunk rá, örüljünk neki, és adjunk érte hálát. A hívő embert azt hiszem, hogy legfőképpen ez különbözteti meg a hitetlentől, ez a tudat, hogy Istené vagyok, és fölfedezem az Isten csodáit az életemben. És látom, hogy ami történt, az az Isten jóságából történt. Lehet, hogy abban a pillanatban látom, lehet, hogy utólag látom. De ha egyszer meglátom, hogy az Isten milyen jót tett vele, meg kéne köszönni. Nem azért, mint az Istennek lenne erre szüksége, hanem hogy bennem erősödjön ez a hovatartozás tudata. Ez a boldog bizonyosság, hogy Isten gyermeke vagyok, Isten háza népéhez tartozom. Elpecsételt vagyok, akit ő meg fog tartani kísértések, nyomorúságok között az örök életre. Ez a tudatosság, hogy Isten elpecsétel, Isten oltalma, megőrző, megváltó, üdvözítő hatalma alatt élő embernek tudom magam. Ez a boldogságunk forrása. Legfőbb forrása ezen a földön. Hát ez az első vigasztalás, hogy az elpecsételtek száma teljes. A 144.000-nél nagyobb szám ugye nem létezett, ahogy az előbb mondta, 12-szor a legnagyobb szám. Senkit nem hagy ki az Isten, a hívők teljességét számon tartja és ő. A következő vigasztalás a másik látomásból olvasható ki. A másik látomás már nem a földet mutatta meg a látnoknak, hanem a mennyben. A láthatatlan világban most mégis számára láthatóan egy képben megjelenik az Isten trónusa, ott ül a mindenható és mellette a bárány, tudjuk, ez Krisztus, a megöletett áldozati bárány, a váltság. Ott van a bárány, ott vannak az Isten közvetlen szolgái, a négy élőlény, a vének, és ott van egy megszámlálhatatlan nagy sereg. Ott van egy hatalmas sereg. Hát ezzé nőtte ki magát az a sok kicsi. Jézus azt mondta, hogy kevesen vannak, akik megtalálják az életútját, keskeny út visz oda, a szoros kapun kell átmenni. De ez a sok kevés egyszer csak ilyen sok lett. Ez a sok kis maroknyi hívő sereg a mennyben a kiteljesedésben egy megszámlálhatatlan, hatalmas sereg. És a kezünkben pálma árban a győztesek kaptak pálmát, tudjuk az ókorban, a győztes jutalma volt a pálma, ezek a győztesek seregében vannak. Ők maguk győztek. Hát kiderül, hogy csak annyiban, hogy hűségesek maradtak az elhívásukhoz, az elpecsételtetésükhöz, Istenhez, a bárányhoz. Mert egyébként nem tudták ők maguk megőrizni ruhájukat tisztán. Bemocskolódott az ő ruhájuk is ezen a földön. A kísértések, bűnök, bukások között mindnyájan mocskos ruhában járunk. Mindnyájan. Papok és presbiterek és hívő emberek is újra meg újra bemocskolódolnak. Ezeknek azért fehér a ruhájuk, mondja ott a magyarázó angyal, mert megmosták a bárány vérében. Mert Krisztus váltsága, az ő igazsága, az, hogy ő vette magára ítéletünket, és ezért Isten nekünk kegyelmet ad. Megváltott bennünket bűneink következményeitől. Ez a második vigasztalás. Tehát, hogy azért tartozhatom a győztesek seregébe, azért van reménységem e földi küzdelmek után, ott a győztes seregben is jelen lenni, mert az Isten jó. Nem azért, mert én vagyok jó. És ez egy óriási vigasztalás, hogy nem az én jóságom ingadozó és újra meg újra csúfot valló jóságom az alapja az én üdvösségemnek és mennyei polgárságomnak, hanem az Isten jóságom. És azon nincs volt. És az abszolút megbízható, és az nem fogy el. Az Isten jósága a garancia arra, hogy ott lehetünk, nem csak a földön küzdő, hanem a mennyben ünneplő győztes seregben is. Fehér ruhában, ami azért fehér, mert megmoshattuk a kegyelem vizében a bárány vérében. Ez is egy boldogító tudat. Ha igazán a mélyére gondolunk. Ha fölmerjük adni a magunk jóságába vetett hitünket, bizodalmunkat, és el tudjuk fogadni az Isten ingyen kegyelmét. Nem én vagyok jó, te vagy jó Istenem, de a te jóságod elfedezi minden bűnömet. Te megbocsátod, és fehér ruhába öltözöd. Hát ez a második. És a harmadik, hogy ez a mennyei sereg ott szolgál az Istennek. Tehát dolgozik. Testvérek, nem szent semmittelésben fogjuk eltölteni az örök életet. Hála Istennek! Mert azért mindnyájan szeretünk ugye dolgozni, alkotni, tenni, formálni ezen a világot, az elképzeléseinket megvalósítani. Igazából minden ember munkára van teremtve, és a munkában nagyon-nagyon sok örömünk van. De sok könnyünk is van. Mert a munkát sokszor elrontjuk, vagy elrontják mások. Mert olyan körülmények között élünk, hogy nem valósulnak meg a szép terveink. Keresztezi az emberi gonoszság. Egy ellentmondásokkal teli nehéz világ van a bűneset után, a sátán fejedelemsége alatt élő világban, ugyancsak János apostol mondja ezt az evangéliumban, eladtuk magunkat az ördögnek, és ezért ő lett az Urunk. Ebben a világban élünk, és ezért hihetetlenül sokat szenvedünk. Az igazságtalanságok miatt. A sikertelenség, az eredménytelenség miatt. Azért, hogy minden jóban van valami rossz is. Minden örömben van egy kis üröm is. nem sikerül semmi százszázalékosan. Nehéz, ellenmondásos, lefelé húzó előtérben élünk, és ez az utolsó vigasztalóképp arról szól, hogy ezek a nehezítő körülmények szűnnek meg. Ott nem lesz többé éhezés és szomjazás, ott nem lesz többé szenvedés, könny, betegség, halálfélelem, igazságtalanság, erőszak, nem lesz többé. Hanem ott az Isten állandó és közvetlen jelenlétében élhetünk, az Isten ott sátorozik az ő népek között, szó szerint fordítva, és a bárány, Krisztus legeltet minket, kies legelőkön, a képek a 23. Zsoltárból valók, és terelget az élet vizéhez, hogy soha többé meg ne halljunk. Ilyen körülmények között fogunk dolgozni. Egy sokkal fantáziadúsabb, egy sokkal több érdekességgel és feladattal teli világban. Hát ebben a háromdimenziós világban is mennyi érdekes dolog van, és mennyi csinálni való, alkotni való, végig gondolni való, milyen jó itt élni és emberként élni, dolgozni, tervezni, alkotni. Hát a sokdimenziós, a végtelen dimenziós világban még sokkal több érdekesség lesz, feladat lesz, ezek nélkül, a bűn miatti nehezítő körülmények nélkül. Szép lesz az, jó lesz az, értékes lesz, érdemes lesz ott élni, dolgozni, szolgálni az Istennek, sokkal kedvezőbb feltételek mellett. Csoda-e, hogy ez a sereg áldja az Urat. Az üdvösséget a mi Istenünk szerezte meg számunkra, mondja ez a boldog sereg, és az énekükre felel az angyalok kórusa, igen, az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a tisztesség, a hálaadás, az erő és a hatalom a mi Istenünké és a bárányé örökké. Ezt az éneket fogjuk ott mi is énekelni. Az a sereg, amelyik ott van a mennyben, egyszer itt a földön küzd. Ez a sereg ugyanaz, csak most más körülmények között, fehér ruhában, győztesen. Ez a sereg a mi seregünk. Most még könnyek között, megpróbáltatások között, ellenmondások között vívjuk a harcunkat, és az egyetlen nagy feladatunk, hogy maradjunk hűségesek a bárányhoz. Hogy levegye rólunk a Isten pecsét. És aztán oda át fog kiteljesedni az, amiből itt a Földön csak kóstolót kapunk. De ezek a kóstolók is olyan jók. Az örökké valóság egy-egy ízét érezzük már ezen a Földön. Ez fog oda át kiteljesedni. Hát kezdjük el az Isten magasztalását. Az ige hirdetésre válaszol a 266. dicséret. Negyedik versét énekeljük, hallelujját rendve, magasztalva áldja Krisztus által jó atyáját.
Amen.
Köszönjük, Urunk, ezt a vigasztalást, amit János apostol látomásában adtál e világnak. Először egy embernek, de ő jósápárkodott vele, leírta, továbbadta és eljutott hozzánk is. Hogy azt jelent nekünk is, hogy számon tart az egyenként minket, bármilyen szétszórtan élünk ezt látban. Azt üzenet, hogy hozzá tartozunk, és nálad van otthonunk, és te vigyázol ránk. Azt üzenet, hogy elvehetetlen a mi örökségünk és győzelmünk, mert ezt nem mi szerezzük meg, és nem mi védelmezzük meg a nálunk erősebb gonoszszal szemben, hanem a bárány. A győztes, Krisztus, akinek vérében megmoshatjuk ruháinkat, akinek szeretetéből, önmaga feláldozásából újra meg újra erőt, tisztaságot meríthetünk. Áldott légy, Urunk, hogy elvehetetlen ez az üdvösség. És köszönjük azt az üzenetet, amelyet olyan nehéz megfogalmazni, hogy van tovább a halál után is. És nem valami nyomorúságos folytatás, és nem ennek a földi életnek a meghosszabbítása, hanem egy csodálatos, szabad világ, ahol mindaz a jó, amiből itt kóstolót kapunk, megvan. És mindaz a gonosz, ami az emberi bűn miatt rontja ezt a világot, hiányba kifog. Köszönjük, hogy szolgálatunk neked ott is. Lesz munkánk, lesz feladatunk, lesz örömünk. És te tartod távol a gonoszt, hogy gyönyörködjünk ebben a szolgálatban, neked szentelt életben, oda át örök. Hogy tekintsünk így elhunyt szeretteinket, akik hitben éltek és hitben haltak meg, akik a földön küzdő egyházból az ünneplő, győztes sereghez kapcsolódtak most már, és ott várják örök sorsuk beteljesedését, vagy talán már énekelnek. És köszönjük, hogy ez vár ránk is, hogy ebben a boldog reménységben vívhatjuk napi küzdelmeinket. Segíts, Urunk, hogy így győztesen vívjuk meg, hogy le tudjuk győzni a kísértést újra meg újra, és ha mégis ő kerekedik felül, talpra álljunk, és hivatkozni tudjunk arra, boldog bizonyossággal és alázattal, az Istené vagyok. Az ő kezéből senki nem szakíthat ki. Kérünk, Urunk, azokért, akik nagy megpróbáltatások közt élnek. Könyörgünk betegeinkért és gyászolóinkért. Könyörgünk az elmagányosodott, magukban megfáradt, elfásult vagy elkeseredett testvéreinkért. Hadd érezzék lélekben, hogy egy nagy sereg tagjai, és hogy te nem felejtetted el őket. Könyörgünk, Urunk, akik elvesztették munkájukat, elvesztették az élet értelmességébe vetett hitüket, akik úgy érzik, hogy nincs már miért élni, és rossz gondolatok gyötrik őket. Istenünk, ne szolgáltasd ki őket a gonosznak. Kérünk, hogy szívünkbe adj vigasztalást. Te nálad van jövő, van tovább. Te itt a földön is utat készítesz nekünk, és kimentesz az egyik veszedelemből, és megerősítesz, mielőtt a másikba kerül. És a végén te válsz, és magadhoz emelsz. Áld meg, Urunk, a te küzdő népedet itt, ebben a gyülekezetben és az egész világon, hogy áldathassuk, megkedveltethessük szeretteinkkel azt a boldogságot, amit benned találtunk. Ámen. Magunkban folytassuk az imádságot. És végül fennállva együtt könyörögjünk az Úrban a mesterszószanú imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk végezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind az örökké. Amen. Áldás vétele előtt hallgassuk meg a hirdetéseket. Mert a 480 kilométeres kicsérés.
Tekintettel arra, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnepünk csütörtökön lesz, így a csütörtök esti biblia órát nem fogjuk megtartani. Vasárnap 10 órakor lesz Isten tisztelet. Az augusztus 20-i kerületi rendezvényekről tájékoztató található a könyvasztalon, akit érdekel, hogy vigyen belőle, elég sok rendezvény lesz a kerületen 20-án.
A 489. dicséretet énekeljük mind a 4 versével, örök élet reggel. Ne félj, mert megváltottalak, neveled hívtalak téged, enyém vagy. Amen.